Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Hát akkor menjünk is tovább. 8 óra 10 perc van, 2025. június 11-e. Folytatódik a Millás reggeli gazdasági Muppet Show, itt a Rádió Café 98.0-án. Mit ad Isten Kántor Andrével?
És Mihálovics Andrással.
0636-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez ide lehet írni mindenféle óhajt, sóhajt, panaszt a kedves hallgatóknak. Szolgálati közlemény. Többen írjátok, hogy az online rádiós válogatás, vagy mi ez?
Hát az online rádiók, online hallgatásra gyártott rádiókészülékekben valami miatt nem működik.
Igen,
a stream.
Meg azokon, akik listázzák az online rádió adásokat mindenféle ilyen szájtokon, azokon is eltűnt a Rádió Café. Kérjük, hogy aki tud erről írjon, vagy az infokukat.
De ne csak azt írja. Infokukat.millásregeli.hu, bocs, igen.
Vagy a 0636 980 980 SMS, WhatsApp, Viber szám bármelyikére, hogy milyen alkalmazásról van szó egészen,
igen,
pontosan,
mert
csak
diagnózist
akkor tudunk utána járni.
Adjon, így
és
van.
For your info, kedves hallgatóink, ezekre nekünk nincs ráhatásunk. Tehát ezek ilyen egész más vállalkozások, akik ilyen vagy olyan szempontok szerint bevesznek a kínálatukba, vagy kitesznek onnan rádióállomásokat. Most valami ilyesmi történik, kollégáink már dolgoznak az ügy kijavításán, ha segíteni szeretnétek, akkor tegyétek már
kollégáink,
meg, hogy hol nem.
Kijavítottak. Igen. Tehát én most például a Radio Garden applikációban néztem reggel, ott működik, a millásreggeli.hu-n működik,
gond, biztos,
a Radio Café stream működik, Radio Café applikáció működik. A TuneIn-nál volt probléma, de mi azt is teszteltük, az is működik. Egyelőre nem tudjuk az okát a hibának. Pontos diagnózisban lehet, hogy tudunk segíteni, vagy írni a megfelelő helyekre.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
No, hát több okból alkotmány ellenesnek minősítette a klímatörvény.
Alaptörvény ellenesnek.
Alaptörvény ellenesnek. A klímatörvény bizonyos részét az Alkotmánybíróság. Vegyük egy kicsit górcső alá ezeket a dolgokat. Huszár András jogász, a Green Policy Center társalapító igazgatója van a stúdióban. Vele próbálunk egy kicsit rendet tenni ebben az ügyben. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Először is, melyek azok a passzusok a klímatörvényben, amelyeket az Alkotmánybíróság kifogásolt, és milyen okból tette ezeket?
Nem volt nagy választás az Alkotmánybíróságnak, mert ez talán a világ egyik legrövidebb klímatörvénye.
Bravo. Egyszerű és nagyszerű, gondolható.
Ilyen ötös nagyságrendű paragrafus számból áll, úgyhogy nem sok mindent tartalmazott. Egy paragrafus semmisített meg, ami azt mondja, hogy 2030-ig legalább 40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást, és ezt azért mondta, mert egyébként a törvényben az is benne van, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, ami ugye azt jelenti, hogy nem bocsátunk ki többet, mint amennyit a természet vagy egyéb nyelőkapacitások meg tudnak kötni. És a lényeg az, hogy azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ez a 2030-as cél ehhez a 2050-es célhoz képest aránytalan, tehát nem elég ambíciózus ez a vállalás, és ezt növelni kell, mert nem igazságos a teherelosztás a jelen és a jövő generáció
tehát
között.
Tehát az van, hogy mi kényelmesen csináljuk a dolgunkat, a jövő generációnak meg majd bele kell húzni, ahogy teljesüljön a klímacél.
Nagyon röviden és zanzásítva ez ott a lényege.
Az a kérdés ebben az egészben, hogy az Alkotmánybíróságnak mi köze van a klímavédelemhez?
Bocsánat, még azt meg kell jegyezni, hogy ez csak az egyik része a döntésnek. Van még egy része, és azt szerintem egyébként fontos. magasabb, mert nem csak azt mondta az AB, hogy ez nem elég ambiciózus, ez a 20-30-as, hanem azt is mondta, mivel, hogy mondtam, hogy a világ legrövidebb klímatörvénye, hogy hát ez így nem oké, tehát hogy ezt ki kell egészíteni, és különböző garanciákat kell bele beírnia a törvényhozónak, pont azért,
tehát
hogy...
nem csak a célokat kell felvázolni, az odavezető utat
így
is.
Van, így van, ki mit csinál ebben, milyen pénzből fogjuk ezt megcsinálni, tehát számtalan olyan tartalmi elem hiányzik ebből a törvényből, amit az AB most előírt, hogy ezt a jogalkotónak 2026. június 30-ig pótolnia kell. Tehát ugye ez jogi szakkifejezésre ez a mulasztásos alkotmánysértés, vagy alaptörvénysértés, amikor valami nem teljesül, tehát nincs benne a törvénybe, és ezt kell beleírni a jogalkotónak.
Okay. Szóval miért ilyen rövid?
Várj meg egy picit. Mi köze az Alkotmánybíróságnak a klímavédelemhez?
Hát az a köze, hogy ugye az Alkotmánybíróság az a törvények bírája. És ezt a törvényt, ezt a klímatörvényt egyébként 50 ellenzéki képviselő indítványára, ugye nagyon szűk kör az ma már sajnos, akik alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezhetnek. Ők kezdeményezték ennek a törvénynek az elbírálását, alapjogi szempontból, vagy alkotmányos szempontból, és így került az Alkotmánybíróság elé ennek a törvénynek a vizsgálata, és az Alkotmánybíróság ugye most hozott egy
döntést. Mert hogy az alkotmányban benne van olyan passzus, hogy a jövő nemzedékei, vagy
abszolút,
való tekintettel nekünk ezt a klímavédelmi törvényt meg kell hozni.
Nem ennyire részletesen, ugye az alkotmány vagy alaptörvénynek az a sajátosság, hogy nagyon rövid mondások vannak benne, és azt az Alkotmánybíróságnak értelmeznie kell, ki kell bontania. Két ilyen fontos rendelkezés van az alaptörvényben, amit ide citált ebben az ügyben. Az egyik az egészséges környezethez való jog, az benne van, mint alapjog egyébként. Itt egyébként érdekes kérdés volt, hogy a klíma ennek része, mert ugye ez hagyományosan a természeti elemekre vonatkozik, tehát a vízre, fákra, egyéb ilyen levegőre, klasszikus elemekre, viszont azt mondta az AB, hogy a klíma, az élhető klíma az mindezeknek az előfeltétele, ugye, mert ha nem élhető a klíma, akkor a természeti elemek
akkor nem lesz jó minőségű se a víz, se a levegő, se a
van. És akkor nem lesz jó a környezetünk, tehát itt sérül ez az alapjog. A másik, amit mondasz, abszolút benne van, és ez egy elég progresszív dolog is, hogy Magyarország felelősséget visel a jövő nemzedékeknek az élhető létfeltételének a megőrzése érdekében, és ezt is idehozta az Alkotmánybíróság, tehát azért kell nekünk mindent megtenni, amit csak tudunk, hogy biztosítsuk a jövő nemzedékek számára.
Jó kérdést tett fel tanult kollégám, miért rövid a klímavédelmi törvény ahhoz képest, hogy most vázoltuk, hogy milyen fontos jogszabályról van
jó szó. Kérdést tett fel, csak nem a jó címzetnek, mert nem én hoztam ezt a törvényt. Nekem az a gyanúm, és ez lehet, hogy egy kicsit túl fantáziadús, de ugye ezt a törvényt 2020-ba fogadta el a parlament egyébként, a Covid közepén ráadásul, de ugye ez a történet nem ott indul, hanem a Greta Thunberg féle tüntetések, a politikai hullám ma ennek az egésznek, az 18-19 időszaka, nem tudom mennyire emlékeztek rá.
Persze.
Akkor fogadta el az Unió is a 2050-es klímasemlegességi célt, és látszott, hogy ez úgymond gerjed politikailag ez az egész, és akkor az ellenzék terjesztette be ezt a törvényjavaslatot, nagyon érdekes, persze az sokkal hosszabb volt és sokkal részletesebb, és nekem az a gyanúm, hogy volt ebben némi ilyen politikai trükk,
ilyen
hogy
megúszuk.
Elvenni a célét, valamit elfogadunk,
kérdezni.
Kiüresítve
másik
egy kicsit.
Másik tippem az lett volna, hogy egy uniós jogharmonizációs folyamatnak az eredménye.
Nem. Érdekes, hogy ilyen kötelezettség nincsen, uniós kötelezettség, hogy törvényt kell hoznunk nekünk saját magunknak, de egyébként a világban egyre több ilyen klímatörvény születik, és ezeknek van egy ilyen jó gyakorlat gyűjtemény ezekből leszűrhetően, és egyébként nekünk most, majd biztos beszélünk róla, hogy mi következik a döntésből. Most ez a legfontosabb feladatunk, hogy emellett lobbizunk, hogy mi kerüljön bele a törvénybe.
Oké, szuper. Amit most itt elmondtál, az alapvetően úgy tűnik, mintha egy nagyon jó hír lenne. Miközben azt lehetett olvasni, hogy ugye az egész világon most már majdnem, hogy biztos, hogy előrébb jött egy pár évvel ez a másfél fokos célnak, vagy határnak, vagy kitűzött ilyen kritériumnak az elérése, tehát hamarabb érjük el ezt a másfél fokos felmelegedést. Magyarország ebben borzasztó rosszul áll, hogyha csak Magyarországot nézzük, akkor itt most már nem egy másfél fokról van szó, hanem valami 1,9-ről, vagy valami ilyesmiről. Tehát alapvetően elég rosszul állunk mi ebben, hiába van egy ilyen pozitív fejlemény ebben a törvényben, és ugye június végéig, 2026 június végéig kell ezt lebonyolítani, ami azt jelenti, hogy hát most még megint van egy évünk arra, hogy jól megvitassuk, meg beszéljünk róla.
Meghozzunk valamit.
De a valódi cselekvés addig hol marad?
Én azt gondolom, hogy a cselekvés azért nem fog addig sem leállni. Maximum nem lesz annyira jól megszervezett ez a cselekvés, illetve nem annyira megalapozott, mint amilyen lehetne. Ugye Magyarország egyébként fontos azt látni, hogy az AB ugye ezt a 40%-ot semmisítette meg, de valójában már maga a kormány is 50%-os vállalásról beszélt, tehát egy jogilag nem kötelező vállalást már tett a kormány, és ezért egyébként nyilván tesz is lépéseket. Ugye itt azért fontos látni, hogy ez a másfél fok, vagy hány fok melegedés, nyilván erre nem a magyar kibocsátások vannak a legnagyobb hatással, tehát sajnos mi hiába akár holnap nullára csökkentenénk, akkor is ez folytatódna ez a melegedés, de ezt azért kell megtennünk, mert csak így várhatjuk el mindenki mástól is egyébként, hogy ő is tegye meg azt, amit tud. Tehát, hogy ez egy ilyen közös erőfeszítés globálisan. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a határidő, ez elegendő lehet arra, hogy tényleg egy jó szöveget fogadjunk el, de ahogy az elemzésemben is írtam korábban, az AB most csak feldobta a labdát, tehát ez egy lehetőség sajnos, okay. Mert azt látjuk, hogy ezek a mulasztásos alkotmánysértéseknek nincsen szankciója. Tehát, hogyha a parlament azt mondja, hogy
ja,
ő nem fogad el semmit,
az időből, igen, nem értünk
maga
rá
a döntés
ezzel.
Hivatkozik egy 18-as határidőre, amit nem tartott be az országgyűlés, tehát 2018 óta nem fogadott el egy ilyen mulasztásos.
Arról meg nem is beszélve, hogyha nagyon megúsz szósra akarják csinálni, akkor változatlan formába benyújtják, azt megint lehet vitatni, hogy az most mennyire ambiciózus, stb. Közben, és ez érdekessé teszi ezt az egész ügyet, van egy olyan trend a világban, hogy most ez így lekerült a napirendről, ez a klímavédelem. Ugye az Egyesült Államokban Donald Trump megmondta, hogy őket ez nem érdekli ez az egész. Ugye a fejlődő országokkal nem sikerült a klímacsúcson dűlőre jutni, például Kínával, aki ugye az egyik legnagyobb kibocsátó. Szóval van-e akár külföldről presszió erre, hogy mi ezzel foglalkozzunk?
Én a külföldi pressziónál jelentősebb pressziónak gondolom a hatásokkal való szembesülés. Tehát az, hogy ugye most a legaktuálisabb, amiről talán a hallgatók is a legtöbbet hallottak, ez a parajdi katasztrófa. Na, ilyen típusú katasztrófák fognak növekedni egyébként, ahogy haladunk előre. És ugye két nagy területe van a klímavédelemnek, van a mitigáció, tehát a kibocsátásokkal való foglalkozás, azoknak a csökkentése, és van az alkalmazkodás, ami ezekhez a hatásokhoz próbál valamilyen módon hozzá, tehát felkészülni az elkerülhetetlen hatásokra. Ez az, ami nem lehet megúszós, tehát hogy egyszerűen ezek jönnek, és
akkor
ezzel
mondok
kezdeni.
Egy másik megoldást.
Erről fogunk viszont beszélgetni, bocsánat, igen, szuperzöld rovatunkban majd a műsor további részében, hogy a Kiskunság északi része, ugye, ami egykor egy ilyen vízivilág volt, 12 ezer éve erdős terület, meg minden, hát ez lényegében elnyeli a homok, pontosan ennek köszönhetően, és mint tudjuk, Magyarország ugye a vizek földje, ezt szokták mondani, ennek ellenére egy ilyen áteresztő csatorna vagyunk. Óriási probléma van a vízháztartásunkkal, és hát mindenki érzi a saját bőrén is ennek az egésznek a hatását.
Csak egy fél mondattal még az előzőt lezárva, tehát hogy azért hoztam be itt az alkalmazkodást, mert hogy a kibocsátás csökkentés nélkül nem tudunk alkalmazkodni sem, mert ugye ha elengedjük a kibocsátásokat, akkor olyan hatásokkal szembesülünk, amihez már nem fogunk tudni alkalmazkodni, tehát ez nem egy ilyen vagy-vagy szituáció, hanem és.
Akkor mondok más, nem kell ez az állam, mert vannak ESG irányelvek, azt majd a cégek megoldják, mi megijesztjük a hallgatókat, a hallgatók is elkezdenek vizet gyűjteni, meg esőkerteket létrehozni, meg zöldtetőket, meg nem tudom micsoda, kell ehhez az állam?
De úgy kezdted, hogy van ESG előírás. Azt valaki előírta. Tehát, hogy ezt nem a cégek találták ki maguknak, hogy ők majd nagyon zöldek lesznek, csak úgy for fun.
Igen, de mondjuk azt szokták mondani erre az ESG dologra, hogy ez kinyomatja, hiszen ez a cégnek egy veszteség, egy befektetés a jövőbe, de ma veszteség, hogy fenntartatóságra költenek, ez nyilvánvaló, de azt mondják, hogy a jövő fogyasztói egész egyszerűen nem vesznek tudomást azokról a cégekről, akik nem fenntartató módon működnek. Tehát itt van egy piaci kényszer is emellett.
Én nem úgy fogalmaznék, hogy nem kell ide az állam, én úgy fogalmaznék, hogy mindenkinek a saját szerepét kéne betölteni. Az államnak szerintem nem az a legfontosabb szerepe, hogy mindent megoldjon helyettünk, vagy nem tudom, hanem pont, hogy a kereteket lefektesse, és mondjuk az üzleti szféra vagy a gazdaság számára egy kiszámítható pályát nyújt. Úgyhogy egyébként erről szólnak a célmeghatározások is maguk, tehát hogy a vállalatoknak is legyen ideje felkészülni arra, hogy milyen kibocsátás csökkentési vagy egyéb vállalásokat kell teljesíteniük. Tehát szerintem az államnak a legfontosabb ez a játékszabály meghatározó szerepe, a jövő nemzedékekért való felelősség miatt, hiszen a cégeknél, hát én nem tudom, ti jobban ismeritek a cégeket, én nem tudom, hogy ők mennyire foglalkoznak nagyon a jövő nemzedékeknek a kérdéskörével. Az államot azért hoztuk létre, hogy ilyen típusú közérdekekkel foglalkozzon.
Szerintem foglalkoznak egyébként, egyre több helyen lehet ezt látni, én már csak azért is, mert olyan emberek kerülnek vezetői pozíciókba, akik saját maguk is ezt érzik. Igen. Tehát van egy ilyen folyamat, és közben bocsánat, hogy elszomorítok mindenkit, mert ez a tegnapi hír, hogy javaslatot tesz a Trump adminisztráció a korábbi Biden kormány klímavédelmi előírásainak eltörlésére, amelyek az erőművek üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentését írták elő. Például hatályon kívül helyeznék az EPA szén- és földgáztüzelésű erőművekre vonatkozó széndioxid és egyéb gázok kibocsátási határértékeit. Tehát nem csak, hogy egy ilyen hátra arc van, meg nem fontos, hanem konkrét intézkedésekkel nullázzák azt, amit eddig létre.
Igen, és ez utal vissza erre az egész, hogy kell nekünk erről ködni. Mondtad azt, hogy de akkor nem várhatunk el másoktól, de hát akik igazán nagy kibocsátók, azok nem tudnak egymással mire jutni. Tehát a kínaiak azt mondják, hogy nehogy már ők ne növelkedhessenek a gazdaságukkal, akár a klíma terhére is, miközben azok az országokat senki nem ellenőrizte az ipari forradalomban, akik elkezdték ezt az egész folyamatot. Tehát ebben azért van valamiféle igazuk.
Két gyors reakció Trumpra vonatkozóan. Szerintem az amerikai jogrendszerben most nem tudunk elmélyedni. Itt ugye egy nagyon erős vita van a szövetségi kormányzat és az egyes államoknak a kompetenciái között, és az, hogy valami szövetségi állam valamit mond, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy teljes Amerikában úgy lesz, mert az államok maradhatnak ambiciózusak a saját előírásaik tekintetében. Tehát Trump egyébként, ahogy nekem Amerikában mondták, külföldön sokkal több kárt tud okozni, mint Amerikában meglepő módon, mert ott az államoknak erős kompetenciáik vannak, hogy ellenálljanak neki. Ez az egyik reakcióm. Tehát én nem látom ennyire nagyon borúsnak a helyzetet Amerikában sem egyébként meglepő módon.
Örülök neki.
A másik felvetésre pedig annyit reagálnék, hogy minden kibocsátás csökkentés számít, és itt a jóhiszeműség lenne a vezérlőelv, ami mentén fel kell lépni. Tehát a klímapolitikában mindenkinek van egy jó kifogása, hogy miért ne ő cselekedjen, de ha így teszünk, akkor a globális katasztrófa az garantált.
Bocsánat, Kínáról még azt is el lehet mondani, hogy azért egy felemásra szitú, mert persze vannak olyanok, hogy szénerőművek, meg olyan vidékek, ahol komoly szennyezés van, ahogy Indiában is, de egyébként azokban a nagyvárosokban, ahol konkrétan nem tudtak élni, ott olyan zöld átmenet történt, hogy az döbbenetes.
Persze, meg a zöldiparban abszolút.
De egyébként zöldipar, és már 26-ot szóval nyelem vissza a kérdés, úgyhogy én most ezt felteszem, mert azért az én környezetemben van jó pár olyan ember, aki azt mondja, hogy oké, ez a zöldülés, meg ez a fenntarthatóság, és hogy irtózatos pénzeket költ erre Európa, és hogy ebben le fogunk maradni a versenyben. Mert ha az amerikaiak zárójelbe teszik ezt az egészet, a kínaiak zárójelbe teszik ezt az egészet, akkor mi hiába fogunk Európa 2050-re mondjuk fenntarthatóan működni, közben elvesztettük a gazdasági versenyképességünket, mert ahelyett, hogy technológiákat fejlesztettünk volna, ilyen dolgokra költünk. És az a szép az egészben, hogy ezzel adtunk egy pofont a nem tudom én minek, mert hogy közben ugyanúgy nem változik semmi. Tehát ha a többi ország nem csinálja ezt, akkor hiába áldoztuk mi be a versenyképességünket, a klíma az tovább fog romlani.
Igen, ez a...
Erre mit szoktál mondani, mert ezt akarom én elvinni innen magammal. Okay.
Én egyrészt azt szoktam, én nem vagyok gazdasági szakember, de ez a versenyképesség, ez nekem legalább annyira bullshit adott esetben, mint aki a fenntarthatóságról beszél. Tehát itt ez a két nagy tábor, két nagy bullshitje. Aki nem akar zöldülni, az versenyképességet hangsúlyoz, aki nem akar a gazdasági realitásokkal foglalkozni, ez meg a fenntarthatóság. Ez csak ilyen cinikus megjegyzés. De ha csak arra gondolnak a hallgatók, hogy mi történik az európai autópiacon, akkor én nem mondanám azt, hogy Kína zárójelbe tette a zöldiparnak a komolyságát, mert éppen a versenyképtelen, vagy ilyen zöld szempontból versenyképtelenebb európai autóipart teszi tönkre, és én azt látom, hogy más területeken is, tehát gondoljunk a napelemre, ahol ez már szintén megtörtént egyébként, hogy az európai cégeket bezárták, mert nem versenyképes a kínai termeléssel. Mondom, ennek biztos megvannak a gazdasági összefüggései is. Én csak azt látom, hogy egyébként a zöldülés az gazdasági versenyképességi előnyt is jelenthetne, ha jól csinálnánk, mert hogy igenis jönnek olyan új technológiák, amik el fognak terjedni a világban, nem csak azért, mert olyan zöldek az emberek, vagy nem tudom, hanem azért, mert az lesz a legolcsóbb technológia, az lesz a legfenntarthatóbb adott esetben. Tehát, hogy szerintem nem úgy gazdasági hátrányt jelentene a zöldülés Európának, hanem egy lehetőséget, ha jól használnánk ki, és beazonosítanánk ezeket a területeket.
Oké, utolsó kérdés, mit kell most tenni az Alkotmánybíróság döntése után?
Hát én arról beszélnék, hogy mi mit szeretnénk tenni. Mi azt szeretnénk tenni, hogy ez egy olyan ítélet legyen, ami aztán megvalósul. Tehát magyarul legyen egy érdemi társadalmi szereplőket, köztünk minket, mint kis zöld civil szervezeteket bevonó konzultáció azzal kapcsolatban, hogy mi is legyen ebben a törvényben. Tehát ugye az AB, mondom, csak feldobta a labdát, adott egy pár szempontot, hogy milyen elvek mentén érdemes ezt kiegészíteni, milyen területeket kell, hogy érintsen. Ugye tartalmi javaslatot nem tett. Én azt gondolom, hogy nekünk, civileknek, zöldeknek az most a feladatunk, hogy a döntéshozók felé egy javaslatcsomagot benyújtsunk, hogy szerintünk így lenne jó kiegészíteni.
Van olyan, ahol ezt jól csinálják? Tehát van, ahol a versenyszféra, a profitorientált, nem is biztos, hogy fenntartható módon működő versenyszféra össze tudott borulni a civilekkel, és kötöttek egy olyan kompromisszumot, ami fenntartható is, de nem is vágja haza a gazdaságot. Van ilyen?
Ez egy nyilván egy nehéz kérdés, és ez nem egy statikus, hogy egyik, hogy mondjam, tehát, hogy meghoztak egy döntést, és az időtlen időkig remekül működik. Én azt tartanám fontosnak, hogy legyenek olyan fórumok, ahol ezek az egyeztetések folyamatosan akár zajlódhatnak, mindenféle szereplőnek a bevonásával. Nyilván aztán valakinek döntenie kell, tehát olyan nem lesz valószínűleg, amire mindenki fantasztikusan bólogatni fog, és ez zseniális, de azt hiszem, hogy a szempontokat össze lehet egyeztetni ebben, és ez fontos is, hogy legyen ilyen konzultáció, tehát mi ezért fogunk harcolni.
Kérdés, van erre idő? De ezt nem most fogjuk megválaszolni.
Szerintem van.
Nem, folytatjuk egyszer, András, nagyon érdekes volt, és tök jó dolgokat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megvilágítottad nekünk, hogy mi volt ez az alkotmánybírósági döntés, és hogy miért fontos, és hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszi szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Huszár András jogász, a Green Policy Center társalapító igazgatója volt itt velünk, és mint ahogy mondtam, szuperzöld rovatunkban pedig majd arról beszélünk a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, dr. Rédei Tamása, hogy mi a helyzet a kiskunsággal, és hogy lehet egyáltalán valamilyen szinten visszafordítani ezt az elhomokosodást ezen a területen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No, hát egy komoly sportember születésnapjára emlékezünk mai aranyköpés rovatunkban. 1939. június 11-én született Jackie Stewart.
Háromszoros Forma 1-es világbajnok.
Stewart. Miért Jackie, hogyha az John? Nem értem.
Mert na, ez mindegy. A beceneve.
Skót autóversenyző, háromszoros Formula 1 világbajnok. 1969-ben, 1971-ben és 73-ban nyert világbajnoki címet. Az ő munkássága előtt tisztelegve osztjuk meg a következő aranyköpést hallgatóinkkal. Így hangzik: a nők olyanok, mint a versenyautók. Hallatlanul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendületbe jöttek, szinte lefékezhetetlenek.
Én
nem akarok ezt hozzátenni.
Én a versenyistáló jutott eszembe, meg a gumicsere, de akkor ez teljesen más most.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
És ebben arról beszélgettünk, hogy hogyan alakította át a világot a mesterséges intelligencia. Ugye az egyik legforróbb technológia, vagy téma a technológia világában, hogy mikor jön el az általános mesterséges intelligencia, az úgynevezett AGI vagy AGI. Sőt, már lehet, hogy el is jött, közben ugye kiszivárgott egy olyan info, hogy Mark Zuckerberg és a Meta csapata hogyan fejleszteni ki a szuperintelligens AI-t, magát ezt az általános mesterséges általános intelligenciát. Úgyhogy ez a témánk most, és erről beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban Pap László, a Gartner Volt Bulgária és Magyarország képviseletvezetője, programtervező. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok!
Na, megy is minden. Oké.
Oké, Agi, egyelőre mit az kell erről tudni?
Az agilitásnak a kifejtős része. Na, mindegy, félre a tréfával. Ez az általános mesterséges intelligencia.
De az... sokan nem tudják mi ez. Hát az AI-ra gondolják, hogy általános, csak úgy mondom, hogy ez a következő szint lenne.
Amikor minden igen, AI beszélget egymással.
Az AI-t, amit most AI-nak hívunk, azt pontosítsuk, ez a generatív AI, tehát ez nem egy általános mesterséges intelligencia, ebbe belett húzalozva rengeteg tudás, belett húzalozva rengeteg nyelvi fordulat, és tulajdonképpen, hogyha felteszünk neki egy kérdést, akkor ő erre generál egy választ. Míg az általános mesterséges intelligencia az ettől sokkal több, hiszen az kellene, hogy képes legyen tanulni, képes kellene legyen megoldani olyan problémákat, amelyeket most még nem tud. Tehát jóval távolabb mutat a jelenlegi generatív mesterséges intelligenciánál.
Oké, vajon eljött már ez a kor, hogy itt tartunk, vagy még azért nem?
Hát a rövid válasz az, hogy még nem.
A hosszabb katonáknál sincs ilyen?
A hosszabb válasz az az, katonáknál sincs, nem lehet. A hosszabb válasz az az, hogy megmértem, és nem lehet még jelen pillanatban. Legalábbis az ismert generatív mesterséges intelligencia modellek azok még nem képesek erre a szuperintelligenciára, vagy az általános mesterséges intelligenciára.
Hogy lehet ezt megmérni?
Háromféleképpen is, ebből kettő az enyém, a harmadik az egyébként egy most elkészült kutatás. Az egyik, hogy bennem felmerült a kérdés, mint programtervező, hogy vajon bonyolultságban eljutottunk-e már oda, hogy ez a rendszer kaotikusan működik. Kaotikus alatt akkor tekintünk egy rendszert, hogyha nem tudod megjósolni annak a válaszát pontosan, vagy legalábbis fogalmat sincs a válaszáról, képes-e valami teljesen újat alkotni. Ezt ha káoszelméleti modellekkel készült rá egy program, és ezzel sikerült kipróbálni, hogy vajon hogy néz ki, azt lehet mondani, hogy a mostani mesterséges intelligencia modelleknek a nagysága az még nem érte el azt a határt, amivel ez valóban általános mesterséges intelligenciának lenne tekinthető. Azonban ez egy relatív fogalom, mert attól függ, hogy ki kérdezi. Hogyha valaki egy nagyon szűk szókincsel kérdezi, és limitált a tudáshalmaza, akkor az ő számára ez a mesterséges intelligencia már akár lehet egy általános mesterséges.
Lehetnek olyan emberek a bolygón, akik azt gondolják, hogy már eljött ez a mesterséges intelligencia.
Lehetnek, igen. És sajnos nagyon sokan azt gondoljuk, hogy már eljött, mert közben meg a másik tapasztalat, hogy a gondolkodási szándékunk az csökevényesedik, tehát egyre kevésbé vagyunk hajlandóak használni az agyunkat, és közben pedig van egy eszköz, ami egyre
ami
jobban
meg egyre
fejlődik.
Jobban fejlődik, igen.
Fantasztikus.
Nagyon jó. A káosz elmélet és a mesterséges intelligencia a kifejezések
egy
mondatban besűrítve ijesztően hatnak
egyébként. Nem egy szép emelkedési, növekedési ívet látunk, hanem közben van egy csökkenés. Hát mi fejlődünk vissza ahhoz, hogy szuperintelligens legyen az AI.
Teljes erővel az idiokrácia
felé. Így van, ezért
felé.
Még a másik két dolgot gyorsan elmondom. Az egyik, hogy megmértem a kreativitását is. A te kreativitásod az, hogy látsz valamit és inspirálódsz rá, hogy valami művészit, vagy valami csodálatos dolgot tudjál alkotni. Ha valamit kérdezel az IT-t, a mesterséges intelligenciától, vagy valamilyen kérést adsz neki, akkor mennyire tud széles spektrumban gondolkodni erre vonatkozóan. Na erre is az a válaszom, hogy még nem eléggé, tehát még nem fog tudni új dolgot felfedezni, vagy nem tud véletlenül olyan dolgot kiadni, amit már ne húzaloztak volna bele, vagy már ne talált volna valaki ki.
Tőlő azt mondja, ja, itt a felkészítő anyagban írtad, hogy 5 dolgot nem tud az AI jelenleg, tehát hogy nem ember, nincsenek tapasztalatai élményei, nem tud öntanulni, nem mond nemet, és nincs helye a működésében a véletlennek. Ezek voltak a paraméterek?
Ezek a határai?
Ezek a határai. A véletlen az paraméterezhető benne, ezt hőfokkal lehet jellemezni, de ezt te tudod állítani, hogy mennyire determinisztikus választ akarsz tőle kapni. A másik 4 az olyan, ami pedig még jelen pillanatban abszolút nincs meg benne. Egyébként csak az érdekesség kedvéért az utolsó kutatást azt az Apple kutatói végezték, ahol egyszerű játékokat, Hanoi torony és hasonló dolgokat kipróbáltak rajta, hogy hogy vajon mennyire tudja megoldani egy mesterséges intelligencia, és látszik, hogy elvérzik rajta. Viszonylag egyszerű problémákon is, hogyha csak a tárcsák vagy korongok számát növeled, 8-9-10 körül egyszerűen feladják a választ a jelenlegiek.
Azt akarom én még így megtudni tőled, hogy miért kellene, hogy véletlen legyen a működésében, miért kellene, hogy nemet mondjon, hiszen vannak helyzetek, ahol mondjuk a mesterséges intelligenciát használják, vagy használnánk, és ott kimondottan rossz dolog lenne, ha azt mondaná, hogy hoppá.
A véletlenre azért van szükség, mert ha generatív mesterséges intelligenciát te, mint fejlesztő el akarod adni, akkor azt várod tőle, hogy a vevők, a felhasználók azt várják tőle, hogy azt kérik, hogy fessél nekem egy gyönyörű képet, készíts egy jó grafikát. Ha ezt kétszer feladom ezt a kérdést neki, akkor nem szeretném ugyanazt a választ kapni. Uh-huh. Ergo kell, hogy valami véletlen legyen, ha ugyanazt adja be a user is. A második pedig, hogy miért kell tudjon nemet mondani, hogyha én megkérdezem tőled azt, hogy például a fémfürkészeknek a párzásáról mit tudsz nekem mesélni, akkor erre te mit válaszolsz? Valószínűleg azt mondod, hogy hát nem tudod. A mesterséges intelligencia helyett megpróbál erre választ adni, a beletáplál rendelkezésre.
Hát kényszere van.
De lehet, hogy te is tudsz, bocsánat, igen. Akkor igen.
De mondjuk a fémfürkészekről pont igaz.
Az a kaotikus része a dolognak,
igen,
amit
ő... Leszívják blöffnek, amit én szoktam.
Nagyon jó, köszönöm. Ez nem tud blöffölni, illetve tud halucinációnak nevezzük, csak nem tudjuk, hogy blöfföl. A jelenlegi mesterséges intelligenciáknak a... statisztikai alapon a helyes válaszadási képessége az 80% körül van, plusz-minusz 5%. Ezt mondjuk az én esetemben is elfogadja tőlem mindenki, mert én is tudok hülyeséget beszélni, függően attól, hogy mennyit ittam, vagy hasonló dolgok.
Az a prompt, ugye?
És akkor... így, igen. De hogy tőlem ezt mindenki természetesnek veszi, hogy a fele hülyeség annak, amit mondok. Egy mesterséges intelligenciától azt várjuk, hogy mindent tud, nem szabad ezt várni.
Oké. Mikor jöhet el az általános intelligencia kora? Egyáltalán eljöhet-e?
A fejlesztő cégek azok azt mondogatják, hogy idén vagy jövőre.
Ezt mondják 15
jó,
éve.
Jó, nem baj, ez a hype része, ugye, igen, valamivel fenn kell tartani.
Így, igen. Pontosan. A kutatók azok azt szeretnék mondani, akik a optimisták, hogy 2030 környékén, a szkeptikusak pedig 2040-et mondanak. Jelen pillanatban azt...
Mindenképp a mi életünk, úgyhogy
mindenképpen
kicsit
elkeserít. Mindenképpen a mi életünk, de azt azért hozzá kell tenni, hogy van egy nagyon fontos korlát, és ez az, amit jelen pillanatban a 80%-nál sem nagyon tudnak átugrani, ez pedig a technológiai korlát. Tehát a jelenlegi hardware architektúra az hordoz egy olyan limitációt, hogy ha egy nagyságrenddel bonyolultabb eszközt akarsz csinálni, akkor azt nem tudod megvalósítani még most.
Tehát fizikailag nincs olyan vas, ami ezt meg tudná.
Így.
De ezt mondták, hogy a mesterséges intelligenciát a 60-as években kitalálták elméletileg, most értünk el oda, hogy ez technológiailag megvalósít.
Így van, igen. Most egyébként azt tudom mondani az aranyköpésre hivatkozva, hogy a mesterséges intelligencia eljutott oda, mint a Jackie Stewart féle versenyautó, tehát az érzékenysége az már olyan, mint a hölgyeké.
Igen. Erről volt szó.
Így van, igen. Tehát körülbelül ott tartunk most.
Ha szeretne valaki részletesebben erről, akkor holnap egyébként mi találkozunk a Business Festen, az IT Festen, ahol ebben a témában bővebben adsz elő. Úgyhogy ott lehet találkozni.
Ez
még
csak kezd csináló volt?
De, abszolút. Ne őrítsetek meg. Ez csak kezd. Ez egy spoiler volt, vagy cliffhanger, vagy nem tudom, hogy lehet mondani. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy kicsit betekintést nyerhettünk az AGI-ba, az általános mesterséges intelligenciába. Köszönjük.
Én is köszönöm.
Pap László, vagyis Pölő, a Gartner volt Bulgária és Magyarország képviseletvezetője, programtervező, mesélt arról, hogy ő mit lát az általános mesterséges intelligencia eljövetelével kapcsolatban.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába, mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Egy érdekes témával folytatjuk. Az Axiom 4 nemzetközi űrmisszió legkorábban ma indulhat el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra. Kapu Tibor magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén. Eddig háromszor halasztották el az űrutazást. Itt van velünk a vonalban Nagy Felicián űrmérnök, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Miért halasztották el eddig háromszor, és hogy mire lehet számítani, mikor jut el végre az űrbe Kapu Tibor?
Hát igen, mindenki feszülten várakozik, de azt érdemes tudni, hogy az űrutazás az nem egy gyors étterem, hanem egy fine dining, és egy ilyen halasztás az nem kudarc, hanem felelősség, mivel minden egyes másodperc, amit a mérnökök tervezésre fordítanak, az valakinek a tervezőasztalának a diadala, ez egy annyira zord hely. És hát, hogyha a problémákról beszélünk, akkor valóban volt sok. Volt már kábelköteggel probléma, akkor az ejtőernyők körül. Volt időjárási miatti halasztás, ugye, és most szivárgást találtak az egyik folyékony oxigén tartály környékén. És azért ez egy elég veszélyes dolog, hogyha az oxigénről tudjuk, hogy tudja táplálni a tüzet, akkor ha az nem megfelelő helyen folyik vagy szivárog valahol, akkor abból igenis komoly problémák lehetnek. És jobb óvatosnak lenni, jobb ma megelőzni egy balesetet, és nem a show marad el akkor, hanem a baleset.
Azt akarnám így még megtudakolni tőled, mert a jobban rálátsz a témára, hogy ilyenkor mit csinálnak az űrhajósok? Mert hogy ugye karanténban vannak, gondolom ezt azért, mert elhalasztják a kilövést jó néhányszor, ezt nem oldják fel. Gondolom, hogy egy csomószor nekiindultak magához a hordozóegység felé, szóval ez azért idegörlő lehet.
Hát az biztos, viszont azt tudni érdemes, hogy náluk egy elős szellemi koncentráció folyik. Karanténban vannak már 2 hete, és ez elsősorban járványügyi kérdés, ugye bárhogy épségbe menjenek föl, ugyanis azért az ISS-ről elmondható, hogy a világ legdrágább Airbnb-je, hogyha oda fölmegy valaki, akkor minden másodperc számít, és nem lehet betegen kitölteni ezt a 2 hetet. De hogyha azt nézzük, akkor ez egy belső kalibrálás magára az útra, magára az ott töltött időre, ezért lényege nem is annyira az elkülönítés a karanténnak, hanem a fókusz, és hogyha ők ebben az úgymond elzárásban vannak ennyi ideig, akkor mentálisan valóban megterhelő nekik, de pont azért választották ki őket, mert pszichológiailag is ott vannak a toppon, és az még érdemes tudni, hogy az űrhajósok nagy része a kiválasztási folyam, leendő űrhajósok nagy része a kiválasztás során nem is a fizikai paramétereken bukik el legtöbbször, hanem a pszichológiai dolgokon, ugyanis mind a feljutás, mind az ott tartózkodás egy elég megterhelő folyamat, és hát nekik ezt bírni kell, akár még az is lehet, hogy az indítás előtt pár másodperccel hozzák ki őket a rakétából, és azért az már egy sokkal-sokkal megterhelőbb, arról űrhajósok is nyilatkoztak már, hogy azt nehezen élték meg.
Mit csinálnak majd az űrállomáson? Milyenek ott a körülmények? Mert azt mondod, hogy az is megterhelő lelkileg.
Abszolút. Tehát, hogyha ők oda megérkeznek, akkor rájuk rengeteg fizikai és szellemi megpróbáltatás vár. 14 napot fog most Kapu Tibor ott tölteni, hogyha végre sikerül eljutnia, és ez lényegében egy szempillantás az emberi élet skáláján, de az űrhajós számára ez egy munkavégzés, közben őt érik azok a fizikai hatások, amikkel felkészül, de a legtöbb űrhajósnak szembe kell nézni az űrbeli mozgásbetegséggel, például, ami a megérkezéskor egy-két napig ilyen puffat arcot jelent a folyadékát rendeződés miatt, mivel nincs gravitáció, ezért ide-oda vándorol a testben lévő folyadék, ez átrendezi az ízületeket is egy picit, a közöttük lévő folyadék és a porcok is átrendeződnek, a testük megnyúlik, a lábuk vékonyabb lesz, a lábfejük vastagabb, szóval ezekkel a mellett, hogy még az alvásuk is egy nehezebb folyamat ott fent, ezzel kell, meg kell küzdeni, és mellette el kell kezdeniük dolgozni, ami egy fizikailag is és szellemileg is megterhelő
hát
folyamat.
Hát az biztos. Ha már, amikor bemutattalak, mondtam, hogy űrmérnök vagy, űrmérnökként milyen feladataid vannak, meg hát tudományos nagykövetként?
Igen, az extrém környezet kihívásait gyűröm le űrmérnökként, ha lehet ezt mondani, és ez legtöbbször a világűrt akarja, de gyakran olyan problémák megoldását is, amelyek a Földön jelentkeznek, vagy olyan dolgokat, amiket a világűrbe fejlesztünk ki, azokat a földi adaptációra is tudjuk szánni, ugyanis számos találmány és folyamat volt már, amit végül a hétköznapi életbe is sikerült beintegrálni. Az én szakterületem elsősorban eszközöknek a fejlesztése, embergép kapcsolatnak a felépítése és az űrhajósoknak a felkészítési folyamata. És a tudományos nagyköveti program pedig inkább arról szól, hogy hogyan tudom a tudományt megmutatni. Számomra lényegében olyan dolog ez, mint hogyha egy sötét szobába belépnének az emberek, amiben van végtelen sok fiók, és az én feladatom az lenne, hogy megvilágítsam ezeket, és kinyissuk a tudománynak az olyan fiókjait, ahol vannak érdekességek, és megmutassuk, hogy mi van e mögött.
Nagyon jó, Carl Sagan nyomdokában Nagy Felicián űrmérnök. Egyelőre engem megvettél, tehát hogy nagyon klasszul és plasztikusan elmondtad, hogy mi történik most az űrmisszióval, az Axiom 4-gyel, és hát reméljük, hogy akkor sikerül ez az egész, és akkor majd tudunk még beszélni. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, és bízunk a legjobbakban.
Nagy Felicián űrmérnökkel beszélgettünk, aki egyben a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete, és elmondta, hogy mire lehet számítani a floridai Kennedy űrközpontban minden nap számíthatunk arra, hogy a magyar kutató űrhajóssal kapu Tiborral a fedélzeten elindul az űrutazás.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán megyünk tovább a Millás reggelivel négyzetméter rovatunkban, vagy azzal kezdünk először, és utána pedig majd arról fogunk beszélni nyilván a tőzsdenyitás után, hogy amit mondtam, a Kiskunság északi része egykor egy vízi világ volt, erdők, gyepek, vizes élőhelyek, lényegében úgy tűnik, hogy teljes kiszáradás fenyegeti, és eltűnik az erdő, hogy ennek milyen következményei lehetnek szuperzöld rovatunkban. Ezt vizsgáljuk.